Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Joe Biden amerikai elnök visszalépett az elnökjelöltségtől, és alelnöke Kamala Harris elnökjelöltségét támogatja. Joe Biden az ex-közösségi oldalon közzétett levelében úgy fogalmazott, úgy hiszem, a demokrata párt és az ország legjobb érdeke azt szolgálja, hogy visszalépjek és kizárólag kötelezettségeim teljesítésére fókuszáljak elnök időszakom hátralévő idejében. Egyben azt ígérte, döntésének részleteit a Nemzethez intézett beszédében hamarosan kifejti majd. A szintén demokrata párti Kamala Harris közleményében megtiszteltetésnek nevezte Biden támogatását, és azt ígérte, a jelölést kiérdemli és elnyeri majd. Donald Trump republikánus elnök jelölt a közösségi média oldalán azzal reagált eddigi versenytársa visszalépésére, hogy Joe Biden nem volt alkalmas az indulásra az elnökségért, mint hogy soha nem volt alkalmas az elnöki feladatok ellátására. Politikai ösztűzre készül Szijjártó Péter, az EU tagországok külügyminisztereinek találkozóján, írta még reggel a Facebook oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter arról szólt, a brüsszeli külügyes bürokrácia és egyes uniós tagországok vezetői hetek óta frusztráltságból, irigységből az elhibázott stratégiájuk lelepleződése miatt a békemissziónkon köszörülik a nyelvüket. Miért kellett találkozni Vladimir Putyinnal, Xi Jinpinggel és Donald Trumppal, tette fel a kérdést hozzátéve, azóta a svájci külügyminiszter is találkozott az orosz kollégájával. Az amerikai és az orosz védelmi miniszterek telefonon tárgyaltak egymással, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig Donald Trump elnökkel beszélt. Teljes mértékben elfogadhatatlan Szijjártó Péter azon vágya, hogy az Európai Unió háborút pártolja, jelentette ki az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Josep Borrell szerint az Európai Unió Ukrajnát támogatja egy agresszióval szembeni háborújában. Az EU be akarja fejezni a háborút, az ENSZ kartája szerint húzta le. Az EU tanácsának magyar elnöksége által augusztus végére tervezett informális külügyi tanácsülés összehívására vonatkozó kérdésre válaszolva Borrell közölte, a miniszterek beszélni fognak a magyar kormány elfogadhatatlan álláspontjáról, a magyar kormányfő moszkvai és kijevi útjának vonatkozásában. Majd úgy folytatta, megpróbálunk különbséget tenni a magyar kormány és az ország között, amely az uniós tanács soros elnökségét adja. A hőhullám miatt 81 kórházból összesen 4-ben kellett átszervezni a műtéteket, a kórházi klímák javítására 1 milliárd 300 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre idén, mondta az egészségügyi államtitkár a Kossuth Rádióban. Takács Péter emlékeztetett, 3 éve folyik a kórházi klímák modernizálása, ez idő alatt a kormány több mint 10 milliárd forintot fordított erre. Szólt arról is, a berendezések javítását számos esetben alkatrész hiány lassítja, ezért ipari, konténerméretű mobil klímák beszerzésének lehetőségét is vizsgálják. A költségvetés júniusban 107 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, ami az elmúlt 22 év legkedvezőbb 6. havi mutatója, közölte a pénzügyminisztérium. Azt írták, a kedvezőtlen külső hatások ellenére a magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára. A büdzsé az erős nyomás alatt is garantálja a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat tették hozzá. A mostani háborús időkben, aki a hazavédelmére esküszik, a legnemesebb ügy szolgálatába áll, mondta a honvédelmi miniszter az egységes alapkiképzési program keretében bevonultak ünnepélyes katonai eskütételén Budapesten. Őség katona nemzet a magyar, ez az ország nem maradhatott volna meg katonái nélkül, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Magyarországnak erős lelkű és akaratú, jól képzett és jól kiképzett katonákra van szüksége, hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Nándorfehérvári Diadal 568. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság rendezvényén Varga Tamás elmondta, hazánknak egyszerre van szüksége modern hadászati eszközökre és hazájukat szerető katonákra. Kiemelte, Nándorfehérvár Magyarország történelmének egyik kiemelt és megkerülhetetlen helyszíne, ahol hőseink példát mutattak. Végül az időjárásról. Holnap erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, emellett fátyol felhők is lesznek felettünk. Zápor, zivatar szorványosan várható, melyeket felhőszakadás, illetve erős, néha viharos széllökés kísérhet. Az északi a szél egyre több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben még 30-31 fok körül alakul. Holnap figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható, hívja fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Híreinket hallották.
Reklám. Aglia nyári játékok. Egri csillagok az Egri várban augusztus 2-án és 3-án 20 órai kezdettel.
Barátság, hűség, szerelem, hazaszeretet.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szent életű emberek.
Szent Mária Magdolna bűnbánó. Nagy Szent Gergely kora elmúltával a latin egyház hagyományában, a liturgiában, a legendákban, a művészetekben és a népi ájtatosságokban Mária Magdolna alakja egybeolvadt Betániai Máriájéval, Márta és Lázár húgájéval, valamint a névtelen, rossz hírű nőjével. S bár az újszövetségi kutatások már elég régen igazolták a keleti egyházat, ahol megkülönböztetik a három nőt és Betániai Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön tisztelik, ezt misekönyveink sajnos még mindig nem tükrözik. Mária Magdolna kettős neve igazában annyit jelent, Magdalai Mária. Az evangéliumok nem tudósítanak arról, hogy ez a nehéz sorsú magdalai asszony miként találkozott a názáreti Jézussal. Csak Lukács egy rövid utalásából és Márktól, annak egy megjegyzéséből tudjuk, hogy Jézus hét ördögöt űzött ki belőle. Mária Magdolna tehát a démonok hatalmában állt. Egészen kézzelfogható módon tapasztalhatta, hogy Isten fia Jézus Krisztus által megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával széttörte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, és feloldotta az önző vágyak és szenvedélyek kötelékei alól, meghívta, hogy szegődjön a nyomába, legyen követője és szolgálja. Mária Magdolna az asszonyok között volt, akik közvetlenül szolgálták az Urat, akik elkísérhették Jézust, amikor tanítványaival járta városokat és falvakat, hirdetve az Isten országát, és gondoskodhattak a kis csapatról, magáról, az emberfiáról is, akinek nem volt hová fejét lehajtania. Ezek az asszonyok haláláig hűek maradtak mesterükhöz, aki őket emberszámba vette és becsülte, befogadta. S ahányszor csak említik nevüket az evangéliumok, Mária Magdolna mindig az első helyen szerepel. Márk evangéliumában olvassuk a szenvedés történetben, a Jézus haláláról és a százados hitvallásáról szóló rész után. Asszonyok is álltak ott, és messziről nézték, mi történik. Köztük volt Mária Magdolna, A két Mária mindvégig kitartott Jézus mellett, egész estig ott maradtak keresztje közelében, s jelen voltak akkor is, amikor arimateai József levette Jézus holttestét a keresztről, gyorsba göngyölte, és sziklába vájt sírboltba helyezte. Szent János beszéli el azt is, hogy Mária Magdolna találkozott a föltámadt Jézussal. Ő küldte el őt az apostolokhoz. Menj a testvéreimhez, és vidd nekik hírül, fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna ment, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és ezt mondta nekem. Ma már a liturgiában nem emlékezünk meg sem a betániai Máriáról, sem a névtelen bűnös asszonyról, akiről Lukács a 7. fejezetben szól, hanem csak erről a Mária Magdolnáról. A legenda szerint az Úr mennybe menetele után Mária Magdolna Krisztus iránti szeretetében nem akart többé embert látni. Elment Dél-Franciaországba, és itt élt egy barlangban 30 esztendeig, ismeretlenül vezekelve. Egyszer csak rábukkant egy pap, és elvitte a templomba. Ott megáldozott, és karját kitárva elszenderedett az oltár mellett. Imádkozzunk! Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a föltámadás örömhírét. Közben járására add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja a szemlélődő imádságról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
A szemlélődő imát szeretnénk megérteni, és nem csak megérteni, hanem szeretnénk begyakorolni. Hogy mit is jelent konkrétan az én életemben, hogyan is kell ezt imádkozni, mit kell tennem, vagy mit nem kell tennem. Amikor a szemlélődő imát gyakoroljuk, akkor először is az alapelveket kell tisztáznom magamban. Én ott állok az Úr színe előtt, és ráfigyelek. Ő az, aki ad, ő az, aki adja az ő szeretetét, a kegyelmét, a békéjét, bármilyen ajándékot, de ő az, aki nekem ad valamit, én pedig a befogadó vagyok. Ennél az imamódnál nem szólok, nem beszélek, nem könyörgök, nem én mondok valamit folyamatosan, hanem egyszerűen csendben vagyok, és figyelek, hogy az Úr mit ad nekem. Persze vannak kéréseim, kérek egy kegyelmet, amit szeretnék megkapni az imádság alatt, de azt elmondom egyszer-kétszer, de önmagában a figyelésem van a hangsúly. Odafigyelek az Úrra, hogy mit mond nekem. És persze ez egy kiszolgáltatott állapot, hiszen szeretnénk uralni az imát, szeretnénk megmondani azt, hogy most mi legyen, hogyan teljen az idő, szeretnék valami aktivitást, vagyis elimádkoztam ezt is, azt is, amazt is, és van bennem egy jó érzés. A szemlélődő imánál ilyen nincs, hanem egyszerűen csak befogadok. Vegyük először példaként, amikor egy szentírási mondatról, vagy egy szóról szemlélődöm. Például egy nagyon kedvenc szentírási rész, Izaiás prófita könyvének 43. fejezetéből az első 7 vers. Az Úr így szól, ne félj, mert megváltottalak, a neveden szólítottalak, az enyém vagy. Drága vagy a szememben, becses vagy nekem is szeretlek. Eddig az idézet néhány sor persze kihagytam belőle, és ezek a nagyon erős mondatok, amiben az Isten kifejezi a szeretetét, most ezt szeretném befogadni. Így önmagában ez nagyon sok, elég ebből egy szó, egy mondat. Például drága vagy a szememben, vagy szeretlek, vagy nagyon szeretlek téged, vagy becses vagy. Tehát egy vagy két szó, nem kell több, ebben benne van a lényeg. És az imádság pedig úgy történik, hogy figyelek az Istenre, ezeket a szavakat úgy veszem, hogy az Isten nekem mondja. És persze a Szentírásnak már a teológiája, hogy amit annó, akár több ezer évvel ezelőtt az Isten mondott, azt nem csak azoknak mondta, akiknek ott a Szent Könyvben, a Bibliában le van írva, hanem ezek a szavak most nekem szólnak. Az Úr személyesen nekem mondja, akár be lehet helyettesíteni nevemet is. Ne félj, mert megváltottalak. Vagy József, drága vagy a szememben, becses vagy nekem is szeretlek. Ezek a mondatok nekem szólnak. Az Isten öröktől fogva mondja, és folyamatosan mondja, csak persze én nem figyelek oda rá, vagy sokszor mással foglalkozom, de most kinyílok erre a mondatra, erre a szóra, és hallgatom, hogy az Isten, az Atya ezt nekem mondja. És azt a kegyelmet kérem, hogy mennyi atyám ad, hogy ezt fel tudjam fogni, be tudjam fogadni, és hogy szeretve érezzem magam. Ne csak halljam a fülemmel, hanem valóban a lelkem mélyén szeretve érezzem magam. Amikor leülünk imádkozni, és minden imánál ez úgymond a bevezető, hogy az Isten jelenlétébe helyezem magam. Talán furcsának tűnik ez a kifejezés. Amikor én imádkozom, akkor azt tudatosítom magamban, hogy az Istennek a jelenlétében vagyok. Hogy Szent Pál apostol fogalmazza, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát az Istenben élünk. Bennünk is ott lakik az Isten, meg rajtunk kívül is. Az Istennek az immanenciája és a transzcendenciája. És tudatosítom magamban, hogy az Isten folyamatosan figyel rám és szeret. Nem akkor, mert én oda helyeztem magamat, ez folyamatos az egész életemen keresztül, de most odafigyelek. És leülök az Úr elé, és azt mondom, hogy Uram, most itt vagyok, te most figyelsz engem, nagyon szeretsz engem, gyönyörködsz bennem, és most veled akarok lenni, rád akarok figyelni. És egyszerűen csak tudatosítom magamban, és nem látok semmit, lehet, hogy nem érzek semmit, de hogy az Úr velem van. És egyszerűen csendben vagyok, figyelek, és persze zárójelben mondom, most azt mondom, hogy csendben vagyok és figyelek, de a rádió műsornak a lényegéhez hozzátartozik, hogy valamit mondani kell, én csak kihangosítom azt, amit teszek, de persze ez mind csendben történik. Odafigyelek, és Uram, te most itt vagy. Te most nézel engem, te most nagyon szeretsz engem. És egyszerűen csak figyelek, akár sóhajtozom, vágyulom az Isten után, és tudatosítom, hogy ő folyamatosan figyel engem, körül ölel engem az ő szeretetével, és egyszerűen én hozzásimulok és vele vagyok, együtt vagyunk. Ha például valaki ebben a jelenlétben van egy fél óráig, ez már szemlélődő ima. Igazából nem csináltam semmit, úgymond olyan praktikusat, hanem egyszerűen csak az Úrral vagyok. Figyelek rá, és amikor ezeket mondom, hogy Uram, tudom, hogy itt vagy, hogy figyelsz rám, hogy szeretsz engem, erre igazából nekem van szükség, hogy magamban erősítsem meg a hitet, hogy ez valóban így van. Aki már sokszor gyakorolta, már nem kell mondani semmit, hanem egyszerűen csak leül, és egyszerűen már az Úr jelenlétében van, oda tud figyelni. Kinek mennyi időre van szüksége, de mindig ez kell ahhoz, hogy én az imában ott tudjak lenni, vagyis tudatosítsam, hogy ő velem van, én vele vagyok, rá figyelek, és ő a szeretetével el akar engem halmozni. Ez az alap. Itt a torz Istenből kifajulag lehet azt is gondolni, hogy például leülök imádkozni, és akkor az Isten ki tudja, hol van, vagy merre tevékenykedik, de szólok neki, hogy Uram, itt vagyok, ha ráérsz, gyere már el, mert most imádkoznék hozzád, és hogy úgymond megidézem az Istent, és szólok neki, hogy jöjjön, és akkor azt mondja, hogy várj egy picit, mindjárt itt még elintézek valamit, és utána jövök. Persze ezt így nem mondjuk ide, talán sokszor az imával kapcsolatban ilyen érzésünk van, és nem az Úrnak a jelenlétében folyamatosan ott vagyunk, csak most tudatosítom. És ezután következik, amikor elkezdem mondani azt, hogy az mennyi atya mondja nekem, drága vagy a szememben, vagy becses vagy nekem és szeretlek. És időnként ismételgetem, az atyára figyelek, és hogy ő ezt most nekem mondja. És időnként ismételgetem, hogy az Úr ezt nekem mondja. És egyszerűen csak néhányszor megismétlem, figyelek az Istennek a jelenlétére, és vagyok passzívan, és kapok, amit kapok, megmozdul, ami megmozdul bennem, akár érzelmek, gondolatok, de nem gondolkodok, nem osztok, szorzok, meg nem akarom átvenni a vezetést. A kezdő imádkozóknál nagyon gyakori az elvárás. Vagyis például valamilyen elvárásom van az imával kapcsolatban, nem azt kaptam meg, és a végső érzés a kudarc. És a kudarc mindig jelzi, hogy nem alázatos szívvel voltam az Isten jelenlétében, hanem valamit elvártam, például azt, hogy leülök imádkozni, meg ráveszem magam, hogy például szemlélődjek, akkor az Isten valami látványosat tegyen velem, például sírjak örömömben, vagy valami nagy katarzis élmény legyen bennem, és ezt nem éltem át, akkor ez az imádság nem ért sokat, legközelebb nem is fogok imádkozni. Ez sokszor a kezdőknek a nagy kísértése, persze ezeken túl kell esni, és utána pedig az Isten jelenlétében vagyok, egyfajta passzivitásban, vagyis nem én cselekszem, de aktív is vagyok, mert figyelek. Figyelek és befogadok, és ez is aktivitást követel tőlem, és egy ilyen imához legalább egy fél óra szükséges, míg lecsendesedek, figyelek, ismételgetem az Úrnak a szavát, hogy nekem mondja, drága vagy a szememben. És egyszerűen csak ebben fürdök, ezt a szavakat úgymond a szívem mélyén ízlelem ezeket a szavakat, és egyszerűen befogadom, és engedem, hogy hasonl rám, hogy a szívemet és a lelkemet belül átalakítsa. Minden embernek ez a legmélyebb vágya, hogy ilyen mélyen érezze magát szeretve. És a legtöbb sebb és defektus abból fakad, hogy az emberek nem tapasztalják meg nem is hisznek sem az emberek szeretetében, sem az Isten szeretetében. És itt pedig egyszerűen arról van szó, hogy az Úr jelenlétében vagyok, és engedem, hogy szeressen úgy, ahogy ő akarjon, én csak egyet kérek tőle, hogy Uram, szeressél, hogy be tudjam fogadni, halmozz el engem a te szereteteddel, és utána csak egyszerűen várok, és figyelek az Úrra. És engedem, hogy ő szeressen, és így átalakítsa az életemet. Persze nem egy alkalommal, hanem amikor az életemre ez már rendszeressé válik, az Isten nagyon mély munkát végez bennem a szemlélődő imádság által.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta a szemlélődő imádságról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Álmaim erdejében kereslek, de nem talállak. Álmaim erdejében visszasírlak, és visszavárlak, ó régi szép idő, mikor még úgy tűnt, hogy minden egyszerű. Elmúlt a gyermekkor, álmaimat ellepte a bor, mi régen egyszer ragyogott, már a szinte teljesen szerte foszlott. Régi szép idő, mikor még úgy tűnt, hogy minden egyszerű. A múltba nézni mond mennyit ér, hisz ott leszünk mind alig néhány év. A fájdalom s a sok kudarc csak visszahúz, ne hagyjuk, tépjük szét a kétségek sötét függönyét. Álmodni mennünk kell, hinni, lépni, küzdeni, a múltat hagyni múljon el, és mindig csak előre nézni, tovább menni akkor is, ha nem látszik az út előttem. Hinni kell, küzdeni, a semmiből majd így lesz minden. A levelek közt lépkedve az erdőt járom, bárhová nézek mindenütt, csak a fákat látom, mert az álom már bennem él, én őrzöm szívem mélyén. Ha már sok éve túlél bennem az álom, most felkelek és valóra váltom, végig küzdöm utamat, mert az út is jutalom, most már látom reményteljes jövő, bár nem biztos, hogy mindig egyszerű. A múltba nézni mond mennyit ér, hisz ott leszünk mind alig néhány év. A fájdalom s a sok kudarc csak visszahúz, ne hagyjuk, tépjük szét a kétségek sötét függönyét. Álmodni mennünk kell, küzdeni, a múltat hagyni múljon el, és mindig csak előre nézni, tovább menni akkor is, ha nem látszik az út előttem. Hinni kell, küzdeni, a semmiből majd így lesz minden. Álmodni mennünk kell, hinni, lépni, küzdeni, a múltat hagyni múljon el, és mindig csak előre nézni, tovább menni akkor is, ha nem látszik az út előttem. A múltat hagyni múljon el, és mindig csak előre nézni, tovább menni akkor is, ha nem látszik az út előttem. Hinni kell, küzdeni, a semmiből majd így lesz minden. Álmodni mennünk kell, hinni, lépni, küzdeni, a múltat hagyni múljon el, és mindig csak előre nézni, tovább menni akkor is, ha nem látszik az út előttem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. április 22-én elhangzott műsorunk ismétlését hallhatják, melyben Valkó Viktor hitoktató Szent Péter apostol életéről elmélkedik, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szent Élek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szent Élek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit a gyerekek nevében, akik itt vannak velem, Dominik, Gellért és Szabolcs. Pünkös napján megszületett az egyház. Emlékeztek-e még rá, hogy kinek a beszédének a hatására született meg az egyház?
Szent Péter.
Nagyon jó, ugye leszállt a Szentlélek az apostolokra, és a Szentlélek által bátorságot kaptak az apostolok, és Szent Péter mondott egy beszédet, aminek hatására több mint 3000-en megkeresztelkedtek. Ők voltak az egyház legelső tagjai, akiket úgy is hívunk, hogy őskeresztények. Mit mondtunk, gyerekek, hogy ezek az őskeresztények hogyan tettek tanúságot Jézusról? Milyen módszerekkel, Dominik?
Hát kenyértörés.
Ma hogy hívjuk a kenyértörést?
Szentmise.
Így van, mert ugye a Szentmise központi témája az az, amikor arra emlékezünk, hogy Jézus kezébe veszi a kenyeret, megtöri, saját testévé változtatja, és szétossza a tanítványai között, ugyanígy tesz a borral is, saját vérévé, és azt is szétosztja az apostolok között. Hogy hívjuk ezt, hogy mit alapított meg ekkor Jézus?
Az eukarisztiát.
Így van, az eukarisztiát, amit minden szentmisén magunkhoz vehetünk. Aztán a kenyértörésen kívül még hogyan tettek tanúságot a keresztények?
Imádkoztak.
Miért fontos az ima? Amikor imádkozunk, akkor mit csinálunk?
Úgy tudunk kapcsolatba jutni Istennel.
Nagyon jó. Felvesszük fel a kapcsolatot, hálát adunk neki az imáinkba, kérjük őt az imáinkba, hogy segítsen meg minket. Aztán még milyen módszerek voltak?
Csoda.
A csodákkal, így van, Jézus nevében csodát tettek az apok. Aztán?
Bűnbánat.
Nagyon jó a bűnbánattal, az napjainkban is nagyon fontos a bűnbánat, mert ugye Jézus meghalt értünk, ezzel megnyitotta számunkra a mennyország kapuját, minden ember bűnért halt meg, de nekünk is nagyon fontos az, hogy mi is megbánjuk a bűneinket, és mi is tegyünk azért valamit, hogy a mennyországba kerüljünk. És az ötödik dolog, amivel tanúságot tettek a keresztények,
a vérükkel.
A vérükkel, ugye a vértanúk, akik a hitükért és Jézusért halt meg. Húsvétkor arra emlékeztünk, és azt ünnepeljük, hogy Jézus meghalt értünk, és feltámadt, és ugye Jézus tudjuk, hogy keresztre feszítették. És gondoljuk el, hogy az apostoloknak sem lehetett könnyű helyzetük, miután Jézus feltámadt és felment a mennybe, hogy azért rájuk sem örömmel néztek a farizeusok, akik Jézust keresztre feszítették, és nekik is, tehát az apostoloknak is volt félnivalójuk. A mai alkalommal Szent Péter apostolról fogunk egy kicsit bővebben beszélni, az ő működéséről. Mielőtt azonban erre az időszakra térnénk, az egyház megalakulása utáni időszakra Péterrel kapcsolatba, elevenítsük fel, hogy Péter hogyan jelenik meg az evangéliumba, amikor még Jézus köztük volt az apostolok között. Milyen történetek jutnak eszetekbe Péterről?
Péter anyósának meggyógyítása.
Például volt egy ilyen, ebből mire következtetünk, hogy Péternek volt anyósa, volt
Felesége
volt családja, igaz? És Péter, amikor Jézus meghívta őt, akkor ő a családjával mit tett?
Ott hagyta őket
Jézusért. Az egész életét odaadta Jézusnak, az ő követésének szánta. Hogyan hívta meg Pétert Jézus, hogy tanítványa legyen?
Hogy az emberek halásza legyen.
És ebből mire következtetünk, hogy Péternek mi volt a foglalkozása?
Halász volt.
Ugye egész éjjel haláztak Péterék, és nem fogtak semmit. És amikor már akartak kikötni, akkor Jézus azt mondta nekik, hogy evezzenek ki újra, dobják ki újra be a hálójukat, és Péter pedig azt mondta, hogy hát uram, hát egész éjjel evesztünk, de a te szavadra kidobjuk. Újra kievezünk, és bedobjuk a hálunkat. És mi történt, emlékszünk rá?
Nagyon sok halat fogtak így.
Nagyon jó, az evangélium szerint alig bírták kivontatni a hálót, rengeteg halat fogtak, és ezután Péter leborult Jézus lába elé, és azt mondta, hogy én uram, én Istenem. Mi kellett ahhoz, hogy Péter egy sikertelen halászat után Jézus szavára újra kievezzen, és újra kidobja a hálót?
Olyan karizmája volt Jézusnak.
Egyrészt, másrészt Péternek mi kellett hozzá?
Hit.
Azaz, nagyon fontos, hogy higgyen Jézusban. Nagyon jó, Gellért. Péteren látjuk, hogy néhányszor azért meginog a hite Jézusban. Mi a következő esemény, ami Péterrel kapcsolatban eszetekbe jut?
Vizen járt.
Péter csak megpróbált vizen járni, ugye Jézus járt a vizen. Nézzük meg, hogy mi történt ebben a történetben. Az evangéliumból felolvasok egy részt, és figyeljétek meg, hogy hogyan viselkedik Péter, hogyan viselkednek a többi apostol, és hogyan viselkedik Jézus. Ezután Jézus nyomban szólt a tanítványoknak, szálljanak bárkába, és evezzenek át a túlsó partra, addig ő hazaküldi a népet. Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, a bárka már jó pár stádiumra járt a parttól, hányták, vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik űrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük Jézus. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vizen jár, megrémültek. Kísértet, mondták, és félelmükben kiabáltak. Jézus azonban megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vizen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Te kis hitű, vonta kérdőre. Miért kételkedtél? Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották. Valóban Isten fia vagy. Na, mi történt ebben a történetben, gyerekek? Ugye ez a kenyérszaporítás után történt, hogy Jézus mit mondott az apostoloknak, hogy mit csináljanak? Hogy üljenek be a csónakba, és menjenek át a túlsó oldalra, és Jézus pedig mit csinált eddig?
Imádkozott.
Imádkozott. Ez nagyon fontos dolog, hogy Jézus példát mutat nekünk az imádságba. Ugye ő az Isten fia, de azért neki is fontos, hogy tartsa a kapcsolatot az atyával, az imán keresztül. Ugye nekünk is ezt így kell nap, mint nap. És amikor már besötétedett, akkor hogyan jutott ő is az apostolokhoz, Jézus?
A vizen keresztül átment hozzá.
Így van, a vizen járt, ugye? Ez is egy csodának számít. És mikor meglátták az apostolok őt a bárkából, akkor mire gondoltak, hogy kijön feléjük így a sötétben?
Kísértet.
Egy kísértet. Mit érezhettek az apostolok, gyerekek?
Féltek.
Megrémültek, féltek, ugye olvastam azt is, hogy nagy hullámok voltak, amúgy is szél fújt, és Jézus azt mondta nekik, hogy ne féljetek, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Ezt mikor mondta Jézus még az apostoloknak később? Erről beszélgettünk már, hogy ne féljetek.
Amikor megjelent nekik.
Így van, amikor feltámadása után megjelent nekik, többször is, nagyon jó Gellért, és most is próbálta őket nyugtatni. És itt jön a történetbe Szent Péter, aki pedig mit mondott Jézusnak, hogy ha valóban te vagy az Uram, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen, igaz? És Jézus mit mondott erre?
Gyere.
Hogy gyere, így van. Viszont mi történt Péterrel? Hogyan folytatódik a történet?
Hát Péter kilépett, ment is, de nagy szél fújt, megijedt, és beleesett a vízbe.
Így van, elkezdett süllyedni. Nagyon fontos, amit Dominik mondott, hogy megijedt. Mi gyengült Péterben szerintetek?
A hit.
Nagyon jó, a hite. Először nagyon fontos, hogy azt mondtátok, hogy Péternek erős volt a hite, most viszont azt látjuk, hogy egy kicsit megingott a hite. Viszont Jézus mit csinált? Felé nyújtotta a kezét, és kihúzta őt, és megmentette őt. És ez egy nagyon jó példa, hogy minket embereket is halálával és feltámadásával megmentett Jézus, és kihúzott minket a bűn sötétségéből, nem hagyott minket elmerülni benne, úgy, ahogy szegény Pétert sem hagyta elmerülni. ugye Péternek lesz még ilyen megingása, de arról majd egy kicsit később beszélünk. Pétert hogyan emelte ki Jézus a többiek közül? Mit mondott neki, hogy ki ő? Hogy mit jelent az ő neve?
Kőszikla.
Te Péter vagy, azaz kőszikla. És ez a kőszikla, ez azt jelenti, hogy ilyen erős alapokra fogja majd Jézus megépíteni az egyházát, mert ugye tudjuk, hogy kinek adta oda az egyház irányítását Jézus?
Péternek.
Szent Péternek, így van. És ugye nagyon fontos, hogy egy házat is nagyon erős alapokra kell építeni, hogy megmaradjon, és ezért mondta ezt Péternek. Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte a tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Így válaszoltak a tanítványok. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik másik prófétának. Jézus most hozzájuk fordult. Hát ti mit mondtok? Ki vagyok? Simon Péter válaszolt. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Én is mondom neked, Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. Aztán lelkire kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnap feltámad. Péter félre vonta és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled. Jézus megfordult és rászólt. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Na tehát, mit hallottunk ebben a történetben? Hogy Jézus ugye megkérdezte az apostolokat, hogy szerintük kinek tartják őt az emberek. Milyen válaszok jöttek? Emlékezünk valamire?
Emberfia.
Így van, hogy ő az emberfia, vagy ő egy próféta, vagy keresztelő Szent János, igaz? És Jézus megkérdezte, hogy ti kinek tartotok engem, és erre kifelelt meg?
Simon Péter.
Simon Péter, és Jézus utána mit mondott? Megszitta, vagy megdicsérte Jézust?
Dicsérte.
Megdicsérte őt, hogy nagyon jól válaszoltál. Péter azt mondta, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus nagyon megdicsérte Pétert, és azt mondta neki, hogy ugye ezt atyám nyilatkoztatta ki neked. És ekkor adott Péternek egy nagyon szép feladatot, hogy erre a kősziklára fogom építeni az egyházamat, és neked adom a mennyország kapuinak kulcsait. Szent Péternek hol látjuk például egy szobrát itt Tegerben?
A bazilikánál.
A bazilikánál. Mi van a kezében?
Kulcs és könyv.
És az minek a kulcsa, most már tudjuk?
A mennyország kulcsa.
Nagyon jó. És azt mondja neki Jézus, hogy amit megkötsz a földön, az a mennyben is meg lesz kötve, és amit feloldasz a földön, a mennybe is fel lesz oldva. Ha valakinek Jézus nevében megbocsátják itt Péter és az utódai, a püspökök és a papok a bűneit, azt Isten nevében bocsátják meg, és bebocsátást nyernek a mennyországba. Tehát egy óriási feladattal jutalmazta meg Jézus Pétert ezért a vallomásáért, ezért a kinyilatkoztatásáért. Viszont le is dorgálja őt, mert ugye Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, mert mi fog ott vele történnie?
Sokat szenved, és aztán meghal.
Így van, és Péter mit mond erre?
Hogy ez ne történjen meg.
És ezért mit csinálja? Ellenkezik, hogy ne menjünk fel Jeruzsálembe, hogy ez nehogy megtörténjen vele, és Jézus nagyon durván rászól, mit mond neki?
Távozz tőlem, Sátán!
Így van. Annak a Péternek, akit az előző mondatában még megjutalmaz, most már azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. Azt mondja Jézus, hogy nem az én fejemmel gondolkodol, hanem úgy gondolkodsz, mint egy földi ember. Pedig nekem atyám dolgában kell tevékenykednem, és azt kell tennem, amiért engem az atya küldött, tehát ugye meg kell halnom az emberek bűneiért. És itt egy Pétert egy picit leszitta. Aztán még Péterrel találkozhatunk, például egy hegyen is. Melyik ez a hegy?
A Táborhegyén.
A Táborhegyén. Tudja valaki, hogy mi történt itt a Táborhegyen? Jézus magához hívatta Pétert, Jakabot és Jánost, és felment velük a Táborhegyre, és ott megjelent Mózes és Illés, Jézus alakja is megváltozott egy kicsit, és ők elkezdtek beszélgetni Jézusnak a szenvedéséről, hogy mi fog Jézusra várni majd Jeruzsálembe. Ugye ezt hívjuk Jézus színe változásának. És lefelé menete a hegyről Péter azt mondta, hogy hát miért nem maradunk itt, olyan jó volt itt nekünk. Miért érezhették, hogy jó hely ott fönn a hegyen, amikor megjelent Illés, meg Mózes, meg Jézus is, mintha, mit éreztek, mintha hol lettek volna?
A mennyországba.
A mennyországba, így van. Azt mondta Péter, Uram, olyan jó nekünk itt lenni, építsünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek, és annyira jó érzés volt ez nekik, hogy még azt sem fogta föl Péter, hogy miről beszélgettek, ugye Jézus szenvedéséről, de Jézus azt mondta nekik, hogy ne szóljatok erről senkinek semmit. Tehát itt is találkozhatunk Péterrel. Péternél mindig azt látjuk, hogy amíg Jézus az apostolok között volt, addig Péter mindig ilyen vezető szerepet töltött be, viszont voltak neki megingásai is. Húsvétkor is beszélgettünk Péternek a megingásáról. Mi volt ez? Hogy mit csinált Péter Jézussal?
Háromszor megtagadta.
Nagyon jó, ugye háromszor megtagadta őt, pedig ugye a lábmosásnál még azt mondta, hogy követni fogja mindenhová, és Jézus akkor megjövendőlte, hogy háromszor meg fogja őt tagadni, és az olajfák hegyén sem úgy viselkedett igazából Péter, ahogy Jézus elvárta volna, mert ott meg mit csinált? Egy katonának ő vágta le a fülét karddal, és Jézus ott is egy kicsit megdorgálta őt, mert mit mondott neki? Tedd vissza a hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ránt, az kard által vész el. Péter utána megtagadta őt háromszor, amiről beszélgettünk. Jézus azért ezt egy kicsit szemére vetette Péternek, ugye a feltámadása után, abban a 40 napban, amikor még nem ment föl Jézus a mennybe, egy halfogás után, hányszor kérdezte meg Pétert, hogy szeretsz engem?
Háromszor.
Háromszor, mert ugye háromszor tagadta meg, és mit mondott ezután Jézus neki, miután azt mondta Péter, hogy igen, Uram, szeretlek, legeltest juhaimat, legeltest bárányamit, az egyház népétig. És ez most nagyon aktuális, mert húsvét utáni 5. vasárnap ünnepeljük a jó pásztort, a jó pásztor vasárnapját, és ugye Jézus a mi jó pásztorunk, aki terelgeti a keresztény híveket a mennyországba, a mennyei atyához vezető útra, és ugye Péter pedig, mint első pápa, az egyház első pásztora. Pünköstkor is Péteré volt a Szentlélek után a főszerep, mert az ő beszédére tértek meg nagyon sokan, és így alakult ki az egyház. Szent Péter utána a többi apostollal együtt bátorságot kapott. Mit mondtunk a múlt alkalommal, hogy mit tette őket bátorrá?
Szentlélek.
Nagyon jó, ugye a harmadik isteni személy, a Szentlélek. Arra emlékszünk, hogy hogyan szállt le az apostolokra, milyen formába a Szentlélek?
Langnyelvek.
Imádkozás közben, nagyon jó, és Péter és Jánosnak van egy ilyen története az apostolok cselekedetében, hogy ők meggyógyítanak Jézus nevében egy bénát Jeruzsálembe, és ugye itt is láthatjuk, amit az elején elmondtatok, hogy a csodákkal is tanúságot tettek Jézusról az apostolok. Most szerintetek a farizeusok azok mit szólhattak ahhoz, hogy ők megölték ezt a Jézust, azt híresztelik, hogy feltámadt, felment a mennybe, és az apostolait ugyanúgy hirdetik az evangéliumot, csodákat tesznek, meg imádkoznak. Szerintetek mit szólhattak a farizeusok ehhez? Nem örültek neki, sőt, elhatározták, hogy őket is
megölik,
el fogják fogni, és Szent Pétert és Szent János apostolt is el is fogták, és a főtanács elé vitték, és megkérték őket, hogy ezt fejezzék be, ezt a tevékenységüket, viszont Péter azt mondta, hogy inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Miért mondhatta ezt szerintetek? Jézus mit kért tőlük?
Hogy terjesszék az evangéliumot.
Nagyon jó, valamint tegyenek csodákat az ő nevébe, kereszteljenek meg embereket. A farizeusok mit kértek tőlük?
Hogy az ellentétét csináljuk, hogy fejezzék be.
Nagyon jó, és erre Péter azt mondta, hogy inkább engedelmeskedünk Istennek, mint az embereknek. És ez nagyon fontos napjainkban is, gyerekek, hogy lehet, hogy nagyon sokszor akár osztálytársak, akár barátok a rosszra próbálnak csábítani minket, de nagyon fontos nekünk, hogy ellen tudjunk ennek állni. Hogy hívjuk ezt egy szóval, amikor csábít minket a kis ördög a rosszra?
Kísértés.
Hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. Sokkal nehezebb ellenállni a kísértésnek, de ilyenkor eszünkbe kell jusson Szent Péternek a szavai, amiket a főtanács előtt mondott, hogy inkább engedelmeskedünk Istennek, mint az embereknek. Szent Péter ezután elment Rómába is, mert Jeruzsálemben volt egy keresztény üldözés, erről majd bővebben a következő alkalommal fogunk beszélni. Rómában ekkor Néró császár ideje alatt kirobbant egy keresztény üldözés. Mit jelenthet ez szerintetek, a keresztény üldözés?
Hogy üldözték azokat, akik Jézust és Istent követték.
Ez mit jelent, hogy üldözték? Mi történt velük? Mit csináltak velük?
Hát megölték.
Megölték őket, börtönbe csukták őket, kínozták őket, igaz? Hát volt olyan gyerekek, hogy a keresztények nem is dolgozhattak, elvették a munkájukat, elvették a vagyonukat a keresztényeknek. És ezért titokban kellett a kenyértöréseket is végezniük, ugye a mai szentmiséket hol végezték, így az üldözés alatt.
Katakombákba.
Nagyon jó, föld alatti temetkezési helyeken, titokban, de ugye nagyon sokszor rájöttek erre az üldözőik, nagyon sokszor elfogták őket, és a keresztények kivégzését sokszor szórakozásnak is vették a rómaiak. A Kolosszeumban nagyon sokszor azon szórakoztak, hogy hogy halnak meg a keresztények. Volt, akiket vadállatok elé dobtak, volt, akiket mágián elégettek, volt, akiket keresztre feszítettek, és Szent Péter ennek ellenére hirdette az evangéliumot, és őt is elfogták, börtönbe is csukták őt, viszont az Úr angyala kiszabadította Szent Pétert a börtönből, megjelent neki, és az űrök között kivezette a börtönből, és így megmenekült Szent Péter. És Szent Péter azt gondolta, hogy lehet, hogy neki feladata van, és el akart menekülni Rómából, viszont ahogy ment Rómából kifelé, akkor mi történt?
Jézus elé állt, és Péter megkérdezte, hogy hova megy.
Így van.
És mondta Jézus, hogy meghalni.
Így van. Ahogy ment kifelé Rómából, nagyon jó Gellért, azt látta egyszer csak, hogy Jézus Róma felé tart, vállán a kereszttel. És Péter megkérdezte tőle, hogy Quo vadis Domine? Hova mész, Uram? És azt mondta Jézus, hát megyek újra meghalni, mert el akarsz menekülni. És Péter ebből rájött arra, hogy nem elég csak hirdetni az evangéliumot és csodát tenni Jézus nevében, hanem hogyha Jézus azt kéri tőlem, akkor az egész életemet neki kell adni. És visszament Rómába, bátran kiállt, hirdette Krisztus tanítását, megszervezte a keresztény közösségeket, és ugye ennek az lett a vége, hogy újra elfogták őt, és ki is végezték. Tudjuk-e, hogy hogy végezték ki Szent Pétert?
Fejjel lefelé keresztre feszítették.
Nagyon jó. Miért pont fejjel lefelé, szerintetek?
Mert nem volt méltó arra, hogy úgy, mint Jézust.
Nagyon jó, ő kérte, hogy így legyen, hogy nem méltó arra, hogy úgy végezzék ki, mint ahogy a mesterét, Jézust. Ez hol történt, melyik városba Szent Péternek a kivégzése?
Rómában.
Így van, Rómában is temették el, a Szent Péter bazilika templomában meg is tekinthetjük Szent Péter sírját, és ezért Rómát hívjuk a katolikus keresztény egyház központjának. Ugye ma is ki él ott Rómában?
Ferenc pápa.
Nagyon jó, és a mindenkori pápa, aki az egyház földi helytartója, és ugye mivel Szent Péter volt az egyház első pápája, mondhatjuk ezt, hiszen Jézus ráépítette, mint kősziklára a katolikus egyházat, és mivel ő ott halt meg, ezért ugye Róma a katolikus keresztény egyház központja. Péter szinte tényleg főszereplő volt a 12 apostol között Jézus tanításának idején, és még utána is, és nagyon nagy szerepet vállalt az egyház megszületése után, az egyház megszervezésében. Nagyon sok keresztény közösséget alapított, és ezekkel a közösségekkel, levelezéssel tartotta a kapcsolatot. Ő is írt katolikus leveleket. Most azt kérem tőletek, gyerekek, hogy próbáljatok meg ti is úgy élni a mindennapotokban, hogy Szent Péter szavai lebegjenek előttetek, hogy inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy, légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Atya, a Fiú, a Szent Élek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató, Szent Péter apostol életéről elmélkedett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.